Isten a közvetítőit nem erkölcsi minőségük alapján választja ki. Ábrahámtól kezdve így viselkedik az Isten. Ábrahám is hazudik, amikor azt kérje a feleségétől, hogy mondd azt, hogy nem vagy a feleségem. Dávid bűnét ismeritek. Jákob harcát ismeritek. Úgy tűnik, hogy az új szövetségben sem vált stílust az Isten. Péter, a főapostol, és a többiek is erkölcsileg nincsenek a helyzet magaslatán. Elárulják, megtagadják, nem értik a mestert, és egyfolytában azon versengenek, hogy ki lesz az első abban a királyságban, amit Jézus alapít. De Isten a közvetítőit nem erkölcsi minőségük alapján választja ki, hanem a hit képessége alapján. Neki ez számít, nem a bűnünk. Akarunk-e hinni benne, rámerjük-e bízni magunkat, vagy nem? Mindegy, hogy milyen bűnösök vagyunk, azt majd ő elintézi. Ha hiszünk benne, és rábíztuk magunkat. Ezzel szemben mi hány évet töltöttünk azzal, hogy megfeleljünk a bűntelenség eszményének, hogy majd alkalmasak legyünk arra, hogy keresztények legyünk. Hányszor csak ez kötötte le az időnket, energiánkat, hogy tisztának lássuk magunkat, és tisztának láttassuk magunkat. Ez a csúcs. Nem a hit és a ráhagyatkozás, az Istennel való járás. Mózesnek vannak hibái, és ezt tudja. Például nincsen szónoki adottsága. Uram, nem vagyok én a szavak embere. Sem tegnap előtt nem voltam az, sem az előtt, mielőtt szolgáddal beszéltél volna. Nehéz ajkú, nehéz beszédű ember vagyok. A szöveg így folytatódik. Az Úr azt felelte neki. Ki teremtett szájat az embernek? Vagy ki tesz némává vagy süketté? Látóvá vagy vakká? Nem én az Úr? Menj tehát, én pedig a száddal leszek, és megtanítalak arra, hogy mit beszélj. Ebben a válaszban számomra Isten szuverenitása és abszolút irgalma mutatkozik meg. A kiválasztott ember hibáival és fogyatékosságaival szemben. Ne félj! Én a száddal leszek, én a kezeddel leszek, én a lábaddal leszek, csak indulj el! Bízd rám magad! Isten megbocsátja Mózes erkölcsi gyengeségeit, az egyiptomi megölését, Izrael népéhez való tartozásának a megtagadását, mert ismeri Mózes hitét. És ez a döntő, a hit. A szabadsághoz vezető úton a következő állomás új kapcsolatokra talál, akik segítik őt. A felesége Cippóra, a gyermekei Gersom és Eliezer. Nagyon érdekes a két gyereknek a neve. Kifejezik a védtelenséget és az oltalmat is egyszerre. Az első gyermeknek a neve azt jelenti, idegen vagyok, idegen földön. A második gyermeknek a neve azt jelenti, Isten az én támaszom. Eltelt közben egy kis idő, és a hit útján több tapasztalatra jutott Mózes. Áron lesz a szája, Hobab a szeme, Áron és Húr lesznek a támaszai, a pogány pap Jetró a tanácsadója, a 70 bíró a munkatársai, Józsué a segítője, de ahogyan José Prado Flores megjegyzi, Mózesnek nem voltak barátai, csak segítői. Tanácsadói, munkatársai nem voltak barátai. Pedig az is nagyon fontos, a szabadsághoz vezető úton. Úgy tűnik, hogy nem csak az emberi értékek építik Isten országát, nem minden függ a karizmák számától és nagyságától, hanem sokkal inkább az elért megtisztulástól, a hit útján, ugyanis Isten áttetszővé tesz és tiszta szívűvé bennünket. Ezt majd ő elvégzi, csak indulj el vele. Ne te akard magad tiszta szívűvé tenni és jelenteni neki, hogy Uram, most már tiszta a szívem, gyere! Olyan, mint amikor a bébi azon mesterkedik, még menni se tud, hogy tisztába tegye magát. Mama, ne gyere, majd én megcsinálom, aztán, hogyha tiszta vagyok, akkor gyere is. Nem kell. Ez a szülei gondja. Gyakran kísérletezünk ezzel. Nem megyünk Istenhez, hogy vegye el a bűneinket, hanem mindenféle önmegváltó akcióba kezdünk, hogy Istennek tetszőkké váljunk. Csak tisztában ne tegyen bennünket. Gyakran a szegénységünk az a keret, amely kiemeli Isten mindenható tevékenységét, az egyetlent, ami a külső és belső rabságunkból megszabadít bennünket. Vagyis Isten mindenhatósága az életünkben akkor kezdődik, amikor elérünk a saját mindenhatóságunk végéhez. Amíg még van dobásunk, addig Isten vár. Azt várja, hogy együtt működjünk vele, és figyeljük az ő dobásait. Azt nehezebb kibírni, mert mi tudjuk, hogy hogy kell. Az ő mindenhatósága ott kezdődik, amikor a saját mindenhatóságunk végére értünk. Amikor Isten valami fontosat akar véghez vinni bennünk vagy általunk, úgy tűnik, hogy mindig megingatja a biztonságunkat, és arra hív, hogy a vízen járjunk. És nem mondja meg, hol vannak a cölöpök. Csak mondja, hogy gyere. És rátekintve el kell indulni. És Mózesnek is a szabadsághoz vívő úton találkoznia kell az élő Istennel, aki van. Miután Mózes végül Isten elhívását elfogadta, megkérdezi. Íme, elmegyek Izrael fiaihoz, és azt mondom nekik, atyáitok Istene küldött engem hozzátok. Ha ők akkor azt kérdezik tőlem, mi az ő neve? Mit mondjak nekik? Isten erre azt mondta Mózesnek, én vagyok az, aki vagyok. Aztán azt mondta, ezt mond Izrael fiainak, az, aki van, küldött engem hozzátok. Isten önkinyilatkoztatása az égő csipkebokorban az egyik legdöntőbb esemény, nem csak az üdvösség történetben, hanem az emberiség történetében is. Isten megjelent már másképpen is, például Ábrahám előtt. De az egy Isten eddig az embernek sosem nyilvánította ki a lényét, nem mondta meg a nevét, és nem hívott el senkit arra, hogy ezt a nevet a népével is közölje. Amikor el akarja vezetni az ő népét a szabadságba, vagyis Isten gyermekeinek a szabadságába. És valamennyien tudjuk, milyen nehéz Istennek a létezését hitben elfogadni, az ő jelenlétében, ami rejtett, tájékozódni, és mindig meglepő beavatkozását megérteni és elfogadni. Úgy tűnik, hogy a rejtőzködő Isten mindig közbelép, és várja, hogy a hit fényében megértsük őt. Ha hiszed, hogy ő irgalom és szeretet, és így olvasod újra a történetet, és vársz egy kicsit, nem azonnal kéred és követeled, hogy megértsd, akkor derengeni fog. A hit félhomája. Derengeni fog, és gyanakodni fogsz, hogy tényleg igaz. És visszatekintve ismeri föl a lélek Isten munkásságát, szeretetét és gondoskodását az ő életében. Előre csak a hit homája vagy félhomája mutat. Csak visszafele értjük meg. Mi következik mindebből kapcsolataink boldogságára vagy boldogtalanságára nézve? Azt gondolom, hogy a kapcsolataink boldogsága függ attól, hogy elfogadjuk-e az Isten által felkínált szabadságot, és élünk-e ezzel a szabadsággal, vagy pedig továbbra is a rabságot választjuk. Azokat a rabságfajtákat, amiket az elején felsoroltam. A szokásaink, bűneink, ítélkedéseink, előítéleteink, kényszereink és a többi. Mert minden ilyen rabság akadályoz bennünket abban, hogy szabaddá váljunk a szeretetre. Isten szeretetére és az embertársaink szeretetére. És ha nem akarunk szabadok lenni, és nem akarjuk a szabadságunkat használni, bűnt követünk el azokkal szemben, akiket Isten ránk bízott. Mi következik mindebből a kapcsolataink boldogságára, boldogtalanságára nézve? Gyakran jut eszünkbe a két lélek lakik bennünk elmélet. A Biblia elemzésnek ezt a módját nem a mély lélektan 20. századi képviselői fedezték fel, hanem már az egyházatyák és a sivatagi atyák is ismerték, mint Evagrius és Cassianus a 3. és a 4. században. Minden emberi szívben, mondja José Prado Flores, a férfiében és a nőjében egyaránt, csak úgy, mint minden közösségben és népben, egy fáraó és egy Mózes küzd egymással, az elnyomó és az elnyomott. Két lélek lakik bennünk. Van egy elnyomott részünk és egy elnyomó részünk. Milyen megoldásokkal kísérletezünk? Az egyik megoldás, hogy belesodródunk a szolgaságba. Történelmi vagy lelki szolgaságba. A lelki szolgaság az, amit már említettem, hogy aki bűnt követel, rabszolgálja a bűnnek. Ha az egyiptomiak és az izraeliták alatt az emberi személy két oldalát látjuk, vagy értjük, akkor azt látjuk, hogy a félelem és az erőszak elnyomja a saját vitalitásukat, életerejüket. Az ember gyakran tart a legjobb adottságaitól, és elfojtja magában a szabadság utáni vágyat, és gátolja a saját kibontakozását és mások kibontakozását. Tönkreteszi magát és másokat is. De nem csak magunkkal vagyunk így. Úgy tűnik, hogy az egyházban is igyekszünk megszabadulni azoktól, akikben ott van ez a vitalitás, a változtatni akarás.
Kedves hallgatóink, Isten jelenlétében címmel Varga László atya elmélkedését hallották.